Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntöm a kedves felső tagozatos gyerkőcöket, jókaisokat és szülőket, meg tanárkollegákat. A mai családi istentiszteleten egy olyan történettel fogunk majd foglalkozni, amelyik lehet, hogy kevésbé ismerős, vagy akik már hittanból tanultak Pál apostol életéről, nekik majd lehet, hogy ismerősebb lesz, de nem is majd maga a az izgalmasnak tűnő történet lesz annyira a lényeges, hanem az az üzenet, ami benne el van rejtve. Hogyha itt megnézzük a képet, meg amit majd fogunk látni a következő diákon is, akkor nyilván a cím is elárulja, hogy miről van szó, de mit gondolunk, hogy ez a szövegnek és rajznak is betudható kép, amit itt látunk a bal oldalon, az mit fejez ki Pál életével kapcsolatban, ami egy nagyon jellemző. Van is egy kifejezésünk, amiben benne van az ő neve, és erre a képre utal. P betű egy kis nyílban folytatódik. Vajon mire utalhat ez? Így van, nagyon ügyes, Pál fordulás, vagy Pál fordulat, hiszen Pál apostolról tudjuk, hogy Saulként indult még a damaszkuszi útra, amikor be akarta gyűjteni a keresztényeket, ott is el akarta végezni a keresztény üldözésnek a rá kiszabott részét, de találkozott a feltámadott Jézussal, és ez teljesen megváltoztatta az ő életét. Ezért ez a kis szövegrész, ez nagyon beszédes, többet mond el annál, mint hogy most Pál apostolról lesz szó, hanem benne van valóban ez a pálfordulás, vagy pálfordulat is, hogy az ő élete 180 fokos fordulatot vett. És hát nyilván az a hullám, amit láttunk a háttérben, az utal majd arra a viharos útra, hogy ő Rómába megérkezik. De még mielőtt ebbe a történetbe jobban belemennénk, csendesedjünk el egy imádságra, és utána majd éneket fogunk tanulni Edina néni vezetésével. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ennek a hétnek a végén egy kicsit megpihenhetünk, megállhatunk, elcsendesedhetünk, átgondolhatjuk nem csak a mögöttünk lévő napokat, hanem tekinthetünk előre a jövőbe is. Szeretnénk reménységgel a jövőbe tekinteni, az előttünk álló utat is, Úr Jézus, szeretnénk veled megtenni. Úgy hisszük, hogy bennünket is eljuttatsz abba a célba, ahol látni akarsz bennünket. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy hadd tudjunk rád figyelni. Te légy az, aki utat mutatsz nekünk, te légy az, aki kijelölöd nem csak az utat, hanem azt a célt, ahol be tudjuk tölteni azt a küldetést, amit te nekünk szántál. Azért könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy a szívünket te formáld a te akaratod szerint. Hadd lássunk meg téged, te ragyogj fel nekünk a sötétben, és hadd tudjunk végigmenni veled azon az úton, ami az életre visz. Köszönjük azt a sok-sok áldást és ajándékot, amit eddig is adtál nekünk az életünk folyamán, és csak az elmúlt héten is. Hisszük, hogy még tartogat számunkra a jövőben is áldásokat, ajándékokat, hadd legyünk alkalmasak ezeknek az átvételére. Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Akkor átadom a szót Erina néninek.
Akinél van énekeskönyv, a 300. dicséretnél nyissa ki. Biztosan sokan ismerjük, azért egyszer megmutatnám, és akkor közösen megtanuljuk. Lelkem drága Jézusom, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejts el, rejts el, itt ne hagyj, míg elálló fergeteg. Biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Kisebb részekre bontom, és akkor megtanuljuk. Mutatom az első részt. Lelkem drága Jézusa, próbáljuk. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, míg üvölt a baptusa, s nő a víz a tengeren, s nő a víz a tenger. Eddig foglaljuk össze. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Mutatom tovább. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy! Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy! Míg eláll a fergeteg, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet, s majd fogadd el lelkemet. A rejtsel résztől menjünk. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Ez nagyon ügyesen megy, foglaljuk össze, és akkor minden versével énekelhetjük is. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ó, maradj itt, mesterem, őrizz a gyerőt szeres. Véled állom a vihart, hit s erő te vagy, te szent. Szárnyad árnyával takarj, fejemet a vittelent. Csak te kell lesz, én uram, benned mindent meglelek. Támogasd ki, elzuhan, gyógyítsd meg, ki vaks beteg. Szent szavadra hallgatok, tévedés az én bajom. Én hamisság s bűn vagyok, te igazság s irgalom. Kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül. Hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Életkút vagy lüktetés, víz merítni drága hely. Hú, búzogj fel bennem is, örök lét felé emelj. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük Edina nőnek az énekvezetést, majd a végén fogunk még egyet énekelni. Nos tehát, ahogy látszik is a diáról, ugye Pál apostolról lesz szó, és arról, hogy hogyan is jutott el az evangélium általa az akkori világ fővárosába, a Római Birodalom szívébe, Rómába, milyen kalandos úton érkezett meg. De előtte egy kicsit ismételjük át, hogy mi is az, amit róla tudunk, azon túl, hogy Pál fordulás. Nyilván a következő képünk is erre utal, ez a megfordító nyíl, hiszen tudjuk róla, hogy egy nagyon jól képzett, a kor legmagasabb szintű egyetemein tanuló zsidó származású és vallású, de egyben római állampolgár is volt, akinek az édesapja görög volt. kapásból három kultúrának, nyelvnek a birtokában volt, de nyilván nagyon sokat megtett ő azért, hogy arra tudásra és ismeretre eljusson, amit aztán persze később Isten az evangélium hirdetése kapcsán felhasznált az ő tudását, ismeretét, tapasztalatát, meg hát persze azt a vehemenciát és lelkesedést, amivel addig üldözte a keresztényeket, aztán ugyanezt Isten arra használta fel, hogy ugyanilyen lelkesen terjessze a Jézusról szóló örömhírt. Tudjuk azt is, hogy ő a farizeusok csoportjába tartozott, gyakorlatilag ez egy vallási csoport és párt volt a korabeli Izraelben, és azt a feladatot kapta a főpaptól, hogy még Izraelen kívül is, vagy Júdeán kívül is gyűjtse össze az akkor szektának tekintett keresztényeket, és vagy kivégezze, vagy börtönbe vesse őket, és ezen az úton, amikor ment Damaszkuszba, találkozott a feltámadott Jézus Krisztussal, és ez a találkozás változtatta meg teljesen az ő életét. Amikor ugye felteszi neki a kérdést az Úr Jézus, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem, ezzel kifejezve azt, hogy ő teljesen vállalja a közösséget, és azonosul azokkal a keresztényekkel, akiket akkor üldöztek. És onnan tudjuk, hogy Saulnak tényleg megváltozott az élete, a gondolkodása, az értékrendje, amikor megkérdezi az Úr Jézustól, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ez az a bizonyos pálfordulás, vagy ez az a 180 fokos fordulat, ami az ő életében végbe ment. Egy Istentől távolodó életből egy Isten felé közeledő élet lett. És ezzel a mondatával egyértelművé tette, hogy most már Jézust nem egy szektavezérnek tekinti, hanem Úrnak és Istennek, és nem a saját feje után megy a saját terveit, akaratát, céljait megvalósítva, hanem az élő Isten útján is akar járni, és az ő akaratát szeretné véghez vinni. Tehát ez a megfordító nyíl, vagy a 180 fokos fordulat, erre a pálfordulásra utal, bár itt éppen egy filmnek a reklámja látható. Mindenkinek javaslom otthon megnézésre egy nagyon elgondolkodtató riportfilm, azt hiszem csak feliratosan van fenn a YouTube-on, de hogyha így beírjuk, hogy The 180 Movie, akkor meg lehet nézni egy bő félórás interjú film gyakorlatilag, hát egy olyan témakörben, amit a képen is látunk ezzel kapcsolatban, de mindenképpen ott is a gondolkodásmód megváltozása, a 180 fokos fordulata az interjú alanyok életében az nyilvánvalóan meglátszik. És a másik, amit szintén a tábla kifejez, a közlekedési tábla, ez arra utal, hogy valamilyen forgalmi változás van az úton előttünk. Na, ugyanezt jelenti az, ami Pál apostollal is, vagy Saullal történt, ez a bizonyos 180 fokos fordulat. Ez életváltozást jelent. A Biblia ezt úgy hívja, ezt a folyamatot, hogy megtérés, vagy újjászületés, de ebben benne van az, hogy onnantól kezdve, aki találkozik Jézus Krisztussal, nem mehet ugyanúgy tovább az élete, mint addig. Erre utal ez a tábla, hogy ha mi szeretnénk Jézussal járni az életünket, hogyha szeretnénk, hogy 180 fokos fordulatot vegyen az életünk, és egy Istentől távolodó életből egy Isten felé közeledő élet legyünk, akkor ez változással jár. Ez az, amit sokan nem szeretnek hallani, vagy hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, mert a bűnbocsánat az sokaknak kell, amikor érzik már, hogy a lelkiismeretük vádolja őt, és nem tudnak már mit kezdeni a bűneikkel. Vagy kell a mennyország, meg kell az örök élet, de az, hogy aztán Isten beleszóljon az életünkbe, a döntéseinkbe, az előttünk álló útnak a kijelölésében, vagy éppen a céloknak a kijelölésében, az már nem kell. Pedig hát éppen erről szól a keresztény élet, és Pál apostolnak is a Jézussal való találkozása után erről szólt az élete, hogy már nem a saját feje után ment, nem a saját karrierjét építette, nem a saját meggyőződését követte, hanem volt egy gondolkodásbeli, értékrendbeli változás. Ezt hívjuk úgy, hogy megtérés, amikor megfordul, megváltozik az embernek a gondolkodásmódja, értékrendje, világszemlélete, és míg addig a saját énje vagy egója ül az embernek az élete trónján, azután Jézus Krisztus az, aki az élet trónján ül. És erről szól, kis szójátékkal élve, ugye a hittanosok ezt már jól ismerik, hogy a megváltó megváltoztat. Erről szól a keresztény élet, hogy a megváltó nem csak megvált, nem csak megszabadít, nem csak megszabadít a bűn uralma alól, hanem felszabadít az Isten szerint való életnek a megélésére, és valóban ez nagyon sokszor változást jelent. Megváltozik az embernek a gondolkodásmódja, az időbeosztása, a viselkedése, az értékrendje, talán a baráti köre is átalakul, mert most már azok lesznek a legfontosabb szempontok, amiket Isten az ő igéjében elénk tár. Hát ez volt az a változás, ami nagyon hamar Pál apostolnak az életében végbe ment, a Jézussal való találkozás hatására. Ez mindnyájunk életében, akik megtérünk, végbe megy, és végbe kell, hogy menjen, kinek hamarabb, kinek később, de mindenképpen meg kell, hogy látszódjon az életünkön az, hogy Jézussal járunk. Nem lehet olyan mélyen a hit életünk, vagy a hitünk olyan mélyen elrejtve a szívünkben, hogy az kifelé ne látszódjon. Nyilván egy építkezés az alapozással kezdődik, és jó ideig nem látszik a földfelszín felett semmi, de ha ott valóban építkezés folyik, akkor egy idő után a földfelszín fölé kell érnie az épületnek. Nem lehet csak a földben, más szemek számára láthatatlan az a munka, ami ott folyik. Sokan ugye erre hivatkoznak, hogy hát hiszek én a magam módján, meg keresztény vagyok én a magam módján, nem kell ahhoz templomba járni, hogy higgyek. Ismerjük ezeket a mondatokat, és hát a szívemben nem lát bele senki, én tudom, hogy mit hiszek, meg mit gondolok, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy ha nekünk van élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal, az meg fog látszódni a környezetünkben is, az embertársainkkal való kapcsolatban is, vagy ugyanúgy, hogyha elültetünk egy búzamagot, akkor nyilván egy idő után nem tövis fog belőle nőni, meg nem gyom, hanem búza növény, és az is egy idő után meg kell, hogy látszódjon a föld felszín felett is. Gyümölcsöt kell, hogy hozzon. Így van ez a keresztény életben is. Valóban van egy műhely munka a szívünkben, amit senki nem lát, csak Jézus, meg az, aki engedi, hogy Jézus formálja az életét, de aztán vannak olyan gyümölcsök, amiket megterem a hívő ember automatikusan, hogyha van kapcsolata Jézussal. Olyan egyszerűen hatással van a vele való találkozás, a vele való kapcsolat az életünkre, mint amilyen egyszerűen és természetesen lebarnulunk a napon. Ha nyáron kiállunk a napra, akkor nem kell semmilyen bűvész mutatványt végrehajtanunk ahhoz, hogy lebarnuljunk, hanem egyszerűen csak ott kell lennünk a napon. Az is meglátszik, ha 10 percet vagyunk kint, meg az is meglátszik, ha fél órát, meg egy órát. Ugyanígy, hogyha valaki kiteszi magát Isten igéje világosságának, napsugarának, naponta akár, az szintén ugyanilyen természetesen meglátszódik az életén, a döntésein, a szavain, a tettein, a gondolkodás módján. Pál apostolban tehát az Úr Jézussal való találkozás véghez vitte a változást, és tudjuk, hogy ő lett az Új Szövetségnek a legtöbb könyvét író apostola, 13 könyvet írt a 27 könyvből az Új Szövetségbe, és azt is tudjuk, hogy rengeteg missziói útja volt, itt látjuk ezeknek az útvonalát és a területét, hogy merre járt ő a Római Birodalomnak, főleg a keleti provinciáiban, de ezzel a zöld, sötét-zöld vonallal látjuk a római utat, ami egészen a Birodalom fővárosáig vezet, hogy ott is hirdethesse az evangéliumot. És hát kitalálhatjuk, hogy ott a földközi tengeren az a nagy hullámvonal, az nem csak arra utal, hogy elvesztették az iránytűjüket, vagy nem működött a GPS. Nyilván arról szól, hogy ott volt egy olyan nagy vihar, ami majdnem eltérített őket az útjukról, vagy legalábbis nem csak, hogy eltérítette, hanem majdnem ott haltak meg, de Isten ugye könyörült rajtuk. Azt is tudjuk, hogy Pál apostol miután Jézussal találkozott és megkapta az elhívást az evangélium hirdetésére, akkor bejárta azokat a területeket, amelyre Isten szent lelke vezette, és ő volt az, aki először elhozta az evangéliumot a mi kontinensünkre, mert látjuk, hogy a missziói utak jelentős része Kis-Ázsiában zajlott, tehát még az ázsiai kontinensen, de az európai kontinensre amikor megérkezett, Filippi volt az az első állomás, ahol Európában, a mai Görögország területén hirdette Pál apostol a Jézusról szóló örömhírt, és egy tiatírai bíboráros asszony, Lídia volt az első, aki megtért, aki elfogadta élete urának és megváltójának, Jézus Krisztust. Tehát Pál apostol nevéhez fűződik ez a sok missziói út, az evangélium terjesztése az egész akkor ismert világon, a Római Birodalomban, és az Új Szövetség könyveinek jelentős hányadát szintén ő írta, azokba a gyülekezetekbe címzett leveleket, amiket ő alapított, vagy ahol ő járt. És most egy kis szünetet tartva itt a Pál apostolról szóló történetben, majd fogjuk látni, hogy hogyan kerül elő az a fő gondolat, vagy az a fő motivum, amit szeretnék kiemelni ebből a történetből, amit nem sokára felolvasok majd a Bibliából. Na, mit látunk vajon a képen? Ajándékokat, nagyon ügyes, így van. Meg tudja valaki számolni, hogy hány ajándékdoboz van rajta, vagy megtippeljük? Na, próbálkozunk. Igen, 100, valaki mond mást, több vagy kevesebb, kevesebb, jó. Elárulom, hogy én nem számoltam meg, viszont mégis azt a címet adtam neki, hogy 276 ajándék. Nem azért, mert a képen ennyi látható, hanem majd fogjuk látni a történetben, hogy ez a 276-os szám, ez hol fog előkerülni. 276 ajándék, vagy akikkel egy hajóban evezünk. Majd az Apcsel 27-ből felolvasott igeszakaszt egy kicsit jobban át fogjuk tanulmányozni, hogy megtaláljuk ezt a bizonyos számot, és hogy mire utalhat ez a talányos cím, hogy 276 ajándék. De előtte egy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy mit is jelent számunkra az ajándék. Hogy mi lehet az életünkben a legnagyobb ajándék, annál is inkább, hogy készülünk most, itt vagyunk már lassan adventben, készülünk karácsonyra, és mindenkinek vannak már, gondolom, ajándék ötletei, ki az, aki már tudja, hogy mit fog készíteni vagy venni szeretteinek karácsonyra. Na hát, akkor van, akinek még gondolkozni kell, úgy látom. Ötletelni, meg főleg megkérdezni, hogy minek örülne a másik, vagy hogyha a meglepetés szereti, akkor gondoskodni a meglepetésről. Érdemes elgondolkoznunk nem csak a nagy karácsonyi ajándékozási hullám előtt, meg fekete péntek után, hogy mit lehet vagy érdemes venni, hanem úgy általában is, hogy mit tekintünk az életünkben legfontosabb dolognak, vagy legfontosabb dolgoknak, mik azok az igazán értékek, amiket ajándékként élünk meg, vagy ajándékként tekintünk rájuk. Hát most jön a 8. rész, majd decemberben egy kicsit beharangoztuk ezt is. Ki mit gondol, hogy mik a legnagyobb ajándékok, mik lehetnek a legnagyobb ajándékok, a legnagyobb értékek emberek életében? Hát próbáltam néhányat összeszedni a teljesség igénye nélkül. Kinek mi a legnagyobb érték? Kinek mi a legnagyobb ajándék? Itt a képek magukért beszélnek, úgyhogy nem nagyon magyaráznám őket. Valakinek a legnagyobb ajándék a szeretet, szerelem, vagy ahogyan az egészségesen és biblikusan gondolkozó szülők, még ha nem is ismerik az igét, de akik meg ismerik, tudják, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anya mi egy gyümölcse jutalom, és ezért kell, ugye valamelyik évfolyammal tanuljuk a 10 parancsolatot, az 5. parancsolatban ott van, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Hát ezért mindenképpen tisztelhetjük a szüleinket, hogy gondoskodnak rólunk, és életet adtak nekünk. És mindnyájan, akik itt vagytok most, jóka és diákok, megköszönhetitek az Úr Jézus után a szüleiteknek azt, hogy engedték nektek, hogy életetek legyen, és eszközök lehettek Isten kezében ahhoz, hogy életet adjanak nektek, és gondoskodnak azóta is rólatok, és felneveltek, és felnevelnek, mert komolyan veszik azt, hogy Isten ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse jutalom. Sajnos vannak olyanok, akik felnőttként nem így gondolkodnak, nem ajándéknak tekintik a gyermeket, és nem jutalomnak. De milyen jó, hogy rátok így tekintettek, meg így tekintenek ma is a szüleitek. Ezért legyetek nagyon hálásak nekik és Istennek, értük. Úgyhogy van, aki a gyermeket tekinti a legnagyobb értéknek, a legnagyobb ajándéknak, vagy aztán ebből kifolyólag a családot, valaki a legnagyobb ajándéknak talán az ünnep melegét, a karácsonyi ajándékozást tekinti a legnagyobb értéknek, vagy a legfőbb ünnepnek az évben, de azt gondolom, hogy ez a kis baloldali kép jól összefoglalja az ajándéknak a lényegét, hogy az igazán értékes dolgok, a legértékesebb ajándékokat nem lehet becsomagolni. Hiába sokan próbálják anyagiasítani, vagy pénzre átválthatóvá tenni a különböző értékeket, de az igazi ajándékokat nem lehet becsomagolni. Hát ezután, a bevezetés után akkor nézzük meg kicsit jobban a történetünket, hogy hol jelenik meg az ajándék képe a történet folyamán. Hát nem árulok el nagy titkot itt az Abcsel 27-ben, hogy egy nagy vihar történetét fogjuk elolvasni. A Biblia tudósok szerint és az ókor ismerői szerint ez a legrészletesebben leírt ókori hajókatasztrófa és annak a története, amit itt az Abcsel 27-ben olvasunk, úgyhogy hát angolosok megint előnyben, ugye egy nagy túlélő akcióról olvashatunk majd. És akkor néhány verset ebből fel is olvasnék. Mikor pedig elhatározták, hogy mi Itáliába hajózzunk, ugye ezt Lukács írja, mint részvevője ennek a hajóútnak, aki az evangéliumot is írta, ugye Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteiről írott könyvet is ő írta, ő amúgy orvos volt, tehát tudományosan megalapozott nem csak az orvosi szakmában vagy hivatásban, hanem a történészi, történetírói hivatásban is, mindennek pontosan utána jár, de ennek a történetnek itt konkrétan személyes megtapasztalója és átélője is volt, a naplója alapján íródott az apostolok cselekedeteinek könyve és ez a fejezete is. Tehát elhatározták, hogy Itáliába hajózzunk, és átadták mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Tudjuk, hogy itt Pál apostol fogolyként megy már Rómába, mert amikor Júdeában evangélizált, hirdette az Isten országát, akkor feljelentették őt a római hatóságoknál, ők elfogták, évekig húzódott a pere, megállapították végül is, hogy nem bűnös a császár elleni felségsértésben, meg lázadásban, de ő, mint római állampolgár, a császárra appellált, a császárra hivatkozva kérte az ügyének a meghallgatását. Római állampolgárnak joga volt, hogy a legfőbb bíró, a földi legfőbb bíró, a császár hallgassa ki, és hallgassa meg az ügyét, és ő hozzon döntést az ügyében. Azt is tudjuk, hogy majd amikor a történet végére elér Rómába, és befejeződik az apostolok cselekedeteiről írott könyv, akkor a hagyomány szerint fel is menti a császár minden vád alól, és újra elengedik, és valószínűleg még Hispániába, ahova tervezte a mai Spanyolországba, még eljut egy-két missziói útra a nagy keresztjénüldözés előtt, amikor őt is kivégzik. Szóval ezzel a, mondhatnánk azt, hogy fegyenc járattal, hogyha már itt filmeknél jártunk, tehát ezzel a hajóval útra kelnek Pál és a többi fogoly. Másnap megérkeztünk Szidónba, és Julius emberséggel bánt Pállal, megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön, és onnan elindulva Ciprus alatt eveztünk el, mivel hogy a szelek ellenkezőek voltak, magyarul szembe fújt a szél. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt már, intette Pál őket, ezt mondva nekik: férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni ez a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy sem annak, amit Pál mondott. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolták, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulva közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, amely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt vitettünk tova. Megtörténik az, amitől Pál óva intette őket, hogy már tél előtt ne induljanak útra, maradjanak ott, teleljenek át Kréta szigetén, és majd utána menjenek tovább. Ebben a nagy szélviharban valóban olyan szintre jutottak, hogy két héten át se napot, se csillagot, semmit nem láttak a hatalmas szélvészben és viharban. Mindent ki kellett dobniuk, tehát a rakomány is, amit szállítottak, és a nagy érték semmivé lett, hiába próbálták azt eljuttatni és Féltek attól a tulajdonosok, hogy majd milyen anyagi kár éri őket, ha később érnek Rómába, hát mindenképpen nagy anyagi kár érte őket. És aztán a történet így folytatódik, mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kidobtuk, harmadnap tulajdon kezeinkkel dobtuk ki még a hajó felszereléseit is. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszódtak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt, és ezt mondta. Jól lehet, szükséges lett volna, hogy engedelmeskedve nekem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is, intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert az éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, és akinek szolgálok is, és ezt mondta, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állnod, és íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Ezért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Egy szigetre kell pedig majd nekünk kivetődnünk. A hajóban pedig lélekszám szerint összesen 276-an voltak. Majd innen folytatódik mindjárt a történet, de azt gondolom, hogy mindenki felfedezte azt a részt, ahol az ajándékról van szó ebben a történetben, igaz? És ez a 276-os szám honnan származik? Onnan, hogy Pálnak az utitársai, vagy mondhatnánk fogolytársai, 276-an voltak a legénységgel együtt, és nyilván a katonákkal együtt. Ebben a hajóban 276-an kerültek ebbe az életveszélybe, ebbe a viharba, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten bátorította Pált, és itt is örömhírt hirdethetett az utazóknak, egy olyan örömhírt aztán, ami elvezetheti őket az igazi örömhírhez, a Jézus Krisztussal való találkozáshoz, hogy nem kell most meghalniuk. Azt mondja, hogy csak a hajó pusztul el, de mindenki életben fog maradni, túl fogjátok élni ezt a vihart, és azt mondja, egy ilyen szép kifejezést mond Isten Pálnak, hogy ajándékba adta neked Isten azokat, akik veled hajóznak magyarul. A Pál apostolra való tekintettel azért, hogy Pál épségben megérkezzen oda, ahova Isten küldte, a vele utazókat is megáldja és megőrzi Isten. Pedig azok aztán köztörvényes bűnözők voltak, azokat tényleg jogosan ítélték el Pállal ellentétben, és azt mondja, hogy a rád való tekintettel ajándékba adom neked ezt a 276 embert, az ő életüket. És azt mondja Pál, hogy minden elvész, de az életük nem. És hát végül is az evangélium is erről szól, a Jézusról szóló örömhír, hiszen itt a földi életünk során bármilyen anyagi javakat, ajándékokat halmozunk fel, vagy értékeket, azt mind a rozsda és a moly megeszi, de hogyha az életünket Jézus Krisztus kezébe tesszük, és ő lesz, ami megváltunk, és őt engedjük, hogy úrrá legyen az életünk felett, akkor a lelkünk megmenekül, és az örök sorsunk Isten kezében, a mennyben fog kiteljesedni. Arról szól tehát ez az ige, hogy 276 utitársát Pálnak ajándékba adta Isten. Megmenekül az ő életük. És egy kicsit elgondolkoztam azon, amikor itt az ajándékoknak a képeit néztük, hogy vajon komolyan vesszük-e azt, hogy akik velünk együtt hajóznak. Az élet nagy tengerén, az életünk nagy hajójában, vajon úgy tekintünk-e rájuk, mint Isten ajándékaira? Isten ajándékaiként tekintünk-e a szüleinkre, családtagjainkra, a munkatársainkra, a szomszédainkra, a barátainkra, vagy akár az ellenségeinkre is, hiszen mindnyájukkal együtt hajózunk ennek az életnek a viharos tengerén, és tudjuk-e úgy tekinteni őket, mint akiket Isten nem véletlenül tett velünk együtt egy hajóba? És látjuk-e azt, hogy ahogy annak idején Pálnak küldetése volt e felé, a 276 ember felé, úgy nekünk is van küldetésünk, hogy azt a Jézusról szóló örömhírt, amit mi már hallottunk és megtapasztaltunk, azt a szeretett kapcsolatot, amit Jézussal megéltünk és átéltünk, azt tovább tudjuk adni azoknak, akik mellettünk vannak. És hogy értékeljük igazán Isten ajándékaiként mindazokat, akikkel akár napról napra találkozunk és kapcsolatba kerülünk, és ne menjen úgy el az életünk egymás mellett, hogy közben a legnagyobb ajándékra, Jézus Krisztusra nem hívjuk fel a figyelmüket. Mert aztán történetünk folytatódik, azt mondja Pál, hogy ugyan a hajó elvész, de mindenki megmenekül, és egy szigetre kell majd kivetődniük, és azt is tudjuk, hogy ez a sziget Málta szigete lesz. És ahhoz, hogy egy kicsit jobban megértsük ennek az egész útnak a jelentőségét, nézzük meg azt, hogy hogyan is nézett ki akkor a római birodalom, és Pál apostolnak a római útja miért is volt olyan fontos. Ezen a térképen látjuk a római birodalmat, nagyjából abban az időben, amikor Pálnak ez az utazása Krisztus után 60 körül végbe ment, és tudjuk, hogy egy nagyon magas kultúrát, civilizációt létrehozó birodalom volt, persze vérrel és vassal, sok-sok erőszakkal és szenvedéssel, de olyan építészeti remekeket hagytak hátra a rómaiak, amik még ma is állnak 2000 év után, és gondoljunk akár csak a legismertebbekre, a Kolosszeumra, vagy éppen a Fórum Románumra, vagy arra a római hadseregre, amelyik több száz éven át verhetetlen volt, vagy arra a római hajóhadra, amire szintén igaz volt ez a tengeren. De ne csak a erőszakszervezetek jussanak eszünkbe, hanem az a technika és azok a technikai vívmányok, amikből sok még ma is használható, vagy éppen működik a római úthálózatra. Biztos, hogy erről is sokan tanultak történelemből, hogy hogyan épültek ezek az utak, és milyen állapotban van még némelyik ma is, 2000 év után. Hát majd kíváncsiak lennénk arra, hogy 2000 év után mondjuk az M3-as, vagy az M30-as hogy néz majd ki, amerre most, mint főútra, vagy autópályára ki tudunk menni. Nem véletlenül jött el éppen az Úr Jézus ebben az időben, hiszen az akkori kornak az összes birodalma közül a római volt az, amelyik leginkább segítette az információnak a gyors áramlását. Ennek része volt nyilván a jó úthálózat, Pál apostol is nyilván a római fő utak mentén közlekedett, a gyalogszerrel általában, de megkönnyítette nyilván az evangélium hirdetését is, az, hogy a római birodalom infrastruktúrája olyan fejlett volt, hogy hamar eljutottak egyik helyről a másikra, a másik nyilván a tengeri hajózásnak a fejlettsége volt, és ezt is nyilván itt a történetben is látjuk, hogy felhasználta Pál apostol. Ugye itt újra látjuk a missziójutakat, látjuk, hogy sokszor közlekedik Pál nem csak szárazföldön, hanem tengeren is, mint ahogy a mostani történetben is olvashattuk, és egy hasonló kinézetű kereskedelmi hajóval utazhattak ők 276-an Rómába. És hát itt hagytuk abba, hogy a nagy viharban Pál apostol elmondja az örömhírt, és aztán telnek, múlnak itt a napok, így folytatódik a történet, folyamatosan megy közben a vihar, addig pedig, amíg nappal lett, intette Pál minnyájukat, hogy egyenek valamit. Ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokat szolgálja, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. Mikor pedig ezeket mondta, kenyeret vett a kezébe, hálát adott Istennek minnyájuk előtt, és megtörve enni kezdett. Felbátorodva pedig minnyája szintén vettek magukhoz táplálékot. Ezután történik az, amikor megfeneklik a hajó egy zátonyon, már Málta szigetéhez közeledve, bár ők akkor még ezt nem tudják, és a katonák azt a parancsot akarják kiadni, hogy a foglyokat, hogy ne tudjanak elmenekülni, meg kell ölni, de ezt megakadályozza Pál apostol. A vitézek pedig azt tanácsolták, hogy a foglyokat öljék meg, hogy senki el ne szaladhasson, miután kiúszott, de a százados meg akarva tartani Pált, megtiltotta nekik, hogy véghez vigyék ezt, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok ugorjanak a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy minnyáján szerencsések kimenekültek a szárazföldre. És miután megmenekültek, akkor megtudták, hogy Máltának neveztetik az a sziget. Tehát mind a 276 ember, úgy, ahogy Isten megígérte Pálnak, épségben Pál apostollal együtt megérkezett Málta szigetére, és valóban a hajó ugyan elpusztult, de ők életben maradtak, és Isten teljesítette az ígéretét. Azt látjuk tehát, hogy Pál apostol, amikor eldöntötte, hogy Jézus Krisztust fogja követni, és ő lett az élete urává, és már nem a saját feje után ment, mint itt a hajósok, akik a mesterekre, meg a kereskedőkre, meg a szakemberekre hallgattak, és azt gondolták, hogy kézben tartják a sorsukat, ennyire sikerült kézben tartani a sorsukat. Sokan gondolják ma is, hogy kézben tudják tartani a sorsukat, én irányítom az életemet, ne mondja meg senki, hogy mit csináljak, és hányan szenvednek ilyen hajótörést az életükben. De Pál azt mondta, hogy az én sorsomat Jézus Krisztus kezébe tettem, ő irányítja, és látjuk, hogy Jézusra bízva az életét valóban célba ér, és abba a célba mindig elvezeti őt az Úr Jézus, ahova ő szánja. És Pál apostol egészen addig halhatatlan volt, amíg Istennek terve volt vele. És azt gondolom, hogy ez mindnyájunk számára biztatás és reménység, amikor látjuk a sok céltévesztett, meg hajótörött életet, meg családot, meg házasságot, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, Úr Jézus, én a te kezedbe szeretném letenni az életemet, a jövőmet, a célomat, te mutasd meg, hogy mi legyen az a cél, ahova nekem el kell jutni, ahol te akarsz látni, és hiszem, hogy ott lehet teljes és boldog az életem, és ott tud kiteljesedni. És ő fog majd elvezetni bennünket, nem csak itt a földi pályánkon abba a célba, ahol látni akar, hanem abba a mennyei célba, ahol mindazt az ajándékot, amit ő nekünk már előre, már most elkészített, azt magunkével tehetjük és elvehetjük. Ugye az aranymondásunk is az ajándékra fog utalni. Két aranymondásunk is lesz. Az egyik Jakab levelének az első részéből a 17. vers. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ha mi igazán jó ajándékot keresünk, ugye volt erről szó, hogy mi a megfelelő ajándék a másiknak, vagy gondolkodunk-e már a másik megajándékozásán, vagy szeretteinknek a megajándékozásán, akkor ne felejtsük el azt, hogy az igazán jó és értékes dolgok azok Istentől származnak, és nem feltétlenül lehet őket becsomagolni, de azok az áldások és ajándékok, amiket ő nekünk készít, akár békesség, akár szeretet, akár boldogság, sok-sok mindent lehetne itt felsorolni azokból a kincsekből és értékekből, amiket ő nekünk szán, azokat nem tudják elvenni tőlünk, azokat nem veszíthetjük el, azokat nem lophatják el tőlünk betörők, hanem azok az életünk részei maradnak. És arról is beszél a Szentírás a római levélben, hogyha Isten az ő legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust nekünk adta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. De ez azt jelenti, hogy Jézusban és Jézuson keresztül a miénk minden áldása Istennek. Nem lehet válogatni, mint nagy ajándékdobozból, amit kinyit nekünk Isten, hogy na akkor ez kell, ez nem kell, hanem mindennel együtt, Jézussal együtt minden a miénk. És hogyha miénk Isten, ahogy mondja az egyik énekünk is, miénk már minden, az a kérdés, hogy elég-e ő nekünk. És aztán erre a legnagyobb ajándékra utal a következő aranymondás, a 2 Korintus 9.15-ből, hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért, mert Istennek a legnagyobb ajándéka, akinek a születését is ünnepelni fogjuk majd egy hónap múlva, az Úr Jézus, akiben megmutatta az irántunk való szeretetét, ami mennyei atyánk. És hogyha mi igazi ajándékot akarunk az életünkben, ami megmarad, az nem más, mint a Jézussal való személyes szeretet közösség, és ebből adhatunk másoknak is, hogyha engedjük, hogy Isten feltöltsön. Zárásként akkor énekeljünk még egyet Lina néni vezetésével.
462-esnél nyissuk. Erről a célról fogunk most énekelni, amiről Gyuszi bácsi beszélt. Egyszer ezt is megmutatom. Csak vezess, Uram, végig is fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. ezt is kisebb részekre bontom. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Próbáljuk. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Tegyük rá a másik szöveget is. Míg boldogan a célhoz elérkezem. Mutatom tovább. Mert nélküled az én erőm oly kevés, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Mehet előről is, mind a három versszakával énekeljük. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés. De hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmaddal szívemet földjed bí, tedd örömben és bánatban csöndessé, hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked, készem lehúnyva téged híven követ. Ha gyarlóságom meg nem is érzené, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen, és egy imádságra még csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te legnagyobb ajándékodért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy benne megmutattad a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te hűségedet. Köszönjük, Atyánk, hogy te nem nézted tétlenül a bűnben való vergődésünket, és azokat a láncokat, amikkel megkötöz bennünket a sátán, hanem azért küldted az Úr Jézust, hogy ezeket leold rólunk, hogy lehessünk igazán szabadok, nem úgy, ahogy a világ próbálja ezt nekünk bemagyarázni, hanem abban az értelemben, ahogy csak te tudsz megszabadítani, ahogy csak a te jelenlétedben, a veled való szeretet közösségben teljesedhet ki az életünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy neked nem csak a neved jelenti azt, hogy szabadító, hanem tapasztalhattuk és tapasztalhatjuk minden nap, hogy meg tudsz szabadítani bennünket a legsötétebb bűnöknek a megkötözöttségéből, meg tudsz szabadítani a félelmektől, a kétségektől, az aggodalmaskodástól, a kicsinyhitűségtől, a magánytól, és mindattól, ami bennünket leterhel és lehúz. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy benned igazi kincset és igazi ajándékot adott nekünk az Atya. Szeretnénk téged jobban megismerni és hozzád közelebb kerülni. Szeretnénk, hogyha ez a pálfordulás a mi életünkben is végbe menne, hogy megváltoztatnád a mi gondolkodásunkat, a mi értékrendünket, hogy meglátszódna a szavainkon, a tetteinken, a döntéseinken, a hétköznapjainkon, hogy mi a tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Szeretnénk, Úr Jézus, a te általad kijelölt célba megérkezni, és szeretnénk, hogyha te vezetnél bennünket lépésről lépésre. Köszönjük, hogy adtad ehhez nekünk a Szentírást, amit naponta olvasva megismerhetünk téged, és megérthetjük a te életünkre vonatkozó jó, kedves és tökéletes akaratodat. Köszönjük az imádságnak az áldását és lehetőségét, hogy beszélhetünk veled, életünk urával és megváltójával. Szeretnénk, Úr Jézus, hogyha valóban azzá lennél az életünk fölött, aminek mindig nevezünk az imádságunkban Úrrá és Királlyá, szeretnénk tenni ma, és életünk minden napján. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy a életünk viharos tengerén Te fogd a kormánykereket, Te tartsd egyenesben az életünket, Te vezess ki bennünket a viharból, és Te ragyogj fel nekünk. És nem csak a mennyei célig kérünk, hogy vezess bennünket, hanem itt a földön is Te mutasd meg mindazokat az utakat, és mindazokat a célokat, amelyek felé Te akarsz eljuttatni. Hogy ne a magunk feje után menjünk végre, ne a saját döntéseink, elhatározásaink, vágyaink motiváljanak, hanem egyedül a Te akaratod. Segíts, Úr Jézus, ráhangolódni a Te jó, kedves és tökéletes akaratodra. Így vezess bennünket egyen-egyenként, de közösségként és családként is az életünk útján a következő lépésekben. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az Úr Jézus után, ami szeretteinkért, ami családtagjainkért, szüleinkért, testvéreinkért, nagyszüleinkért. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül is naponta tapasztalhatjuk a Te szeretetedet, a Te gondoskodásodat. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy Te áld meg a Jókaiskolát, az ott folyó munkát, tanulást, Te munkálkodj, hogy kérünk, Úr Jézus, a gyermekeknek, a szülőknek, a tanároknak a szívében, hadd legyenek megtérések, megújulások a Te szent lelked által. Áld meg, Úr Jézus, most mindazoknak a közösségét, akik itt összejöttek, erre a ma délutáni Isten tiszteletre. Mennyei atyánk, Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük csak bátran Újhegyre mindazokat az ajándékokat és áldásokat, amiket Istentől kaptunk, akár csak a mai napon, vagy az elmúlt héten, vagy az életünkben, és ne felejtsünk el elsősorban neki hálát adni, és persze aztán körülöttünk mindazoknak, akiknek szintén hálával tartozunk, és azokra az ajándékokra és azokra az értékekre figyeljünk, és azokért tegyünk meg mindent, amelyek maradandóak, amelyek nem csak a földi életben adnak boldogságot és felüdülést, hanem az örök életre is megmaradnak, és ne feledkezzünk el az Isten legnagyobb ajándékáról, Jézus Krisztusról, aki ha velünk van itt a földön, és engedjük, hogy az életünk része is Ura legyen, akkor az örökké valóságot is vele tölthetjük.